Áldás békességet kívánok így is a kedves testvéreknek, sok szeretettel köszöntünk itt mindenkit az előkészítő hetünk utolsó alkalmán, és nagyon sok szeretettel köszöntöm itt közöttünk gyülekezetünkben legátusunkat is, Mikos András, aki a Károly Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának első éves hallgatója, de már történelmi szakos tanár, és az egyik református gimnáziumunk van Budapesten, a Lónyai Gimnáziumban, 30 már évek óta. Áldom meg Isten a szolgálatodat, ezt a ma estét is ezt kívánjuk, és valóban így imádságos lélekkel készüljön Isten szavának a meghallgatásának.
Köszönöm a köszöntő szavakat, és én is szeretettel köszöntöm a gyülekezetet az apostol szavaival. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 345. dicséretünket, annak minden versét. A 345. dicséret első verse így kezdődik. Im nagy Isten, most előtted szívem kitárom. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk Istenünk, hálát adunk neked azért, hogy megállhatunk a te színed előtt újra. Köszönjük annak a lehetőségét, hogy ezt tehetjük. Köszönjük, hogy azért vagyunk itt, mert te hívtál bennünket. Mert te meg akarsz szólítani bennünket, a te teremtményeidet, akiknek életet adtál. De szeretnéd, hogyha ez az élet, ez hozzá tartozna. Köszönjük, hogy te vagy az, aki először megszólítottál bennünket, hogy amikor mi hozzászólunk, az mindig csak válasz lehet már. Hálát adunk az elmúlt hétnek az alkalmaért, azért, hogy készülhetünk pünkösd ünnepére, hogy te készíted a mi lelkünket erre az ünnepre. Kérünk azért, hogy a mai alkalom is lehessen ilyen előkészület, nem csak az ünnepre, hanem a hétköznapokra is, életünk minden napján tudjunk a te színed előtt állva, neked hálát adva élni az életünket. Amen. Isten igéjét Márk evangéliumából olvasom a 10. résznek a 46. versétől az 52. versig terjedő szakaszból. Azután Jerikóba értek, és amikor Jézus tanítványaival és elég nagy sokassággal kifelé ment Jerikóból, egy vakkoldus, Bartimeus, a Timeus fia ült az út mellett. Amikor meghallotta, hogy a názáreti Jézus az, így kiáltott fel: Dávid fia, Jézus, könyörülj rajtam! Többen is rászóltak, hogy hallgasson, ő azonban annál inkább kiáltozott: Dávid fia, könyörülj rajtam! Jézus megállt, és ezt mondta: hívjátok ide! Oda hívták a vakot ezekkel a szavakkal: bízzál, kelj fel, hív téged! Ő pedig ledobta felső ruháját, felugrott, és odament Jézushoz. Jézus megkérdezte tőle: mit kívánsz, mit tegyek veled? A vak ezt mondta: Mester, hogy újra lássak. Jézus ekkor így szólt hozzá: menj el, a hited megtartott téged. És azonnal újra látott, és követte őt az úton. Ez az ige szakasz, amit most felolvastam, nemrég vált nagyon fontossá a számomra. Nemrég fedeztem fel egy ifjúsági órára való készülés közben, meg magán az alkalmon is. Bár ez egy tipikusan egy olyan ige szakasz, amit nagyon sokszor hallhattunk már. Azt mondhatjuk, hogy már százszor hallottuk ezt a történetet, pláne akkor, hogyha gyerekkorunk óta, fiatalkorunk óta ige olvasó, ige hallgató emberek vagyunk. És ezért sokszor, talán hogyha olvassuk ezt a történetet, átsiklunk rajta, hiszen sokszor hallottuk már, és nincsen benne semmi különös. Vagy ha nem ezt a történetet hallottuk, akkor egy másik hasonlót. Úgy is mondhatnánk, hogy Jézusnak ez egy olyan története, olyan gyógyítása, amelyről nagyon sokat hallhatunk, vagy ehhez hasonlót nagyon sokat hallhatunk. Az evangéliumok tele vannak gyógyítási történetekkel. Jézusnak egy tucat csodája, amit itt olvasunk, mondhatnánk. És hogyha keresünk benne valami különlegességet, talán első látásra nem is találunk. Feltetjük a kérdést, hogy hol történt ez az eset. Talán ez választ ad arra a kérdésre, hogy mi ebben a történetben a különleges. Azt olvastuk, hogy Jerikóból kifelé menet gyógyította meg Jézus ezt a vakembert. De ugyanígy azt hiszem megtette volna bármely más városban is, ahol éppen járt, ahol éppen megfordult. Vagy feltetjük a kérdést, hogy ki gyógyított meg, ki volt ez az ember, akit Jézus meggyógyított. Megtudjuk a nevét, hogy Bartimeus, és reménykedünk abban, hogy talán ez is egy beszélő név, vagy a Bibliában nagyon sok ilyen beszélő nevet találunk. De hogyha megnézzük a jelentését, akkor azt látjuk, hogy a Bartimeus nem jelent más, mint az, hogy Timeus fia, amit amúgy is megtudtunk a leírásból. Tehát őről sem tudunk meg sokkal többet, bárki mással megtörténhetett volna ez a gyógyítási csoda. Vagy ha felteszük a kérdést, hogy mikor történik, megnézzük a szövegkörnyezetet, Jézus bevonulása, Jeruzsálembe való bevonulása előtt történik ez a csoda, de azt hiszem, hogy bárhol máshol és bármikor máskor megtörténhetett volna ez a csoda, Jézus szolgálatának a kezdetén is akár, vagy éppen itt a vége felé, amikor már készül a kereszt halálára. Az, hogy nem különösebben fontos a hely, szín, nem különösebben fontos a szereplő, nem különösebben fontos az időpont sem, talán megkönnyíti az, hogy egy kicsit elvonatkoztassuk, és magunkra vonatkoztassuk ezt a történetet. könnyebbé válik számunkra, hogy magunkat képzeljük a szereplő helyébe. Jézus velünk tette meg ezt a csodát, mi vagyunk azok, akikkel Jézus találkozott ott azon az úton. Nincs benne első látásra tehát semmi különleges ebben a történetben, ami mégis különlegesé teszi, és számomra 101-szerre nagyon élővé tette, és nagyon személyessé tette ezt a történetet, az a kérdés, amit Jézus tesz fel ennek az embernek. Így szól ez a kérdés, mit kívánsz, mit tegyek veled? Mit kívánsz, mit tegyek veled? De mielőtt még ezt a kérdést megnéznénk, nézzük meg azt, hogy mik előzték meg ezt a kérdést. Nézzük meg a történetnek az előzményeit, vagy a részleteit, hiszen azok is nagyon fontos üzenetet hordozhatnak a számunkra. Nézzük meg a főszereplőt. Ugye Jézus mellett ez a vakkoldus a szereplője ennek a történetnek. Nagyon nagy nyomorúságban van, nagyon nagy kiszolgáltatottságban. Azt is láthatjuk, hogy duplán kiszolgáltatott, hiszen nem csak vak, korlátozva van a mozgásában is, meg egyébként is az életében, de koldulnia kell ahhoz, hogy a minden napi betevő falatot megkaphassa az emberektől. Ki van szolgáltatva az embereknek? És azt gondolom, hogy egy kicsit a mi helyzetünk hasonlít az övéhez. Mert mi magunk is kiszolgáltatott emberek vagyunk. Talán nem ennyire, mint ez a vakkoldus, de mégis. Gyerekkorunkban ki vagyunk szolgáltatva a szüleinknek, időskorunkban ki vagyunk szolgáltatva a fiatalabbaknak, a kettő között meg szintén ki vagyunk szolgáltatva a munkaadónknak, a főnökünknek, ki vagyunk szolgáltatva az országunk vezetőinek, akik, hogyha felelősen végzik a munkát, akkor nem baj, hogy ki vagyunk nekik szolgáltatva, de ha nem így végzik, akkor megérezzük a saját bőrünkön. Nem csak emberektől vagyunk kiszolgáltatva, hanem a körülményektől is. Azt hiszem, hogy van olyan pont az életünkben, ami után már nem tudunk igazán beleszólni abba, hogy mi történik velünk. Vannak olyan körülmények, amiknek az irányításába nincsen beleszólásunk. Hasonlítunk ezért ebben a helyzetben ehhez az emberhez. Mi is valamilyen szinten kiszolgáltatott emberek vagyunk. Aztán még egy dologban hasonlítunk ehhez az emberhez, mégpedig abban, hogy ő, amikor Jézussal találkozott ezen az úton, már hallott róla korábban. Megtudjuk ezt, hiszen úgy szólítja meg, hogy Dávid fia. Tudja, hogy az a názáreti Jézus, aki arra megy, Dávid fia, ebben megfogalmazza azt is, hogy ő a Messiás. Hallott már Jézusról, és amit hallott, azt nagyon komolyan vette. Az, hogy mi most itt vagyunk a templomban, ez azt mutatja, hogy mi is hallottunk már Jézusról, és azt is mutatja, hogy komolyan vettük, elhittük azt, amit róla hallottunk. És mi is a Messiásnak tartjuk őt. Azt is olvassuk, hogy voltak olyan emberek, akik, amikor ez a vakember kiáltott Jézushoz, rászóltak, hogy hallgasson el. Nem tudjuk pontosan, hogy miért szóltak rá, talán azért, hogy ne zavarja a mestert, de nem is az indíték a fontos, hanem ez, hogy megpróbálták megakadályozni azt, hogy Jézushoz menjen. És azt gondolom, hogy a mi életünkben, a mi környezetünkben is vannak olyanok, akik valamiféleképpen megakadályozzák azt, hogy mi Jézushoz közelebb kerüljünk. Nem biztos, hogy tudatosan vagy akarattal, lehet, hogy nem is tudnak erről, de mégis megpróbálnak eltávolítani minket Jézustól. Vannak olyanok a környezetünkben, akik talán közönösek a hitünkkel kapcsolatban, talán ez a legveszélyesebb vagy a legrosszabb dolog, vagy akik megpróbálnak elfordítani tőle, hogy lehet az, hogy mi templomba járunk, Bibliát olvasunk, modern korban ez már idejét múlt dolog. Nem tudjuk, hogy miért, akarva, akaratlanul, de talán mégis meg akarják akadályozni azt, hogy mi Jézushoz menjünk. Lehet, hogy éppen a magukat kereszténynek mondók, azok, akik megakadályoznak bennünket azzal, hogy úgy élnek, ami számunkra nem követendő. Azt mondjuk, hogy ha egy hívő ember, egy keresztény ember így él, akkor én nem akarok ehhez a Jézushoz tartozni, akit ő követ. A hiteltelen élet is eltávolíthat bennünket Jézustól. Mit látunk azonban? Azt látjuk, hogy ez az ember annál inkább kiáltozott. Annál inkább kiáltott Jézushoz, minél hangosabban szólt az elutasítás, hogy hallgasson el. Viszont azt is olvassuk, hogy vannak emberek, akik, miután Jézus azt mondja nekik, hogy hívjátok ide, megszólítják ezt a vakembert, és azt mondják neki, bízzál, kelj fel, hív téged. Ha vannak olyan emberek a környezetünkben, akik talán eltávolítanak bennünket Jézustól, hiszem azt, hogy vannak olyan emberek, akik Jézushoz hívnak bennünket. Akik odaállnak mellénk, és ezt mondják nekünk, bízzál, kelj fel, hív téged. Vannak olyan emberek, akik szintén Jézus szavára, de odaállnak mellénk, és segítenek felállni. Hallgassunk az ő szavukra, és adjunk hálát Istennek azért, hogy vannak olyan emberek, akik hívnak minket ő hozzá. Hallgassunk sokkal inkább rájuk, mint azokra, akik el akarnak távolítani tőle. És miután ez a hívás elhangzik, ez a vak koldus ledobta felső ruháját, felugrott és odament Jézushoz. Mi látszik ebben a mozdulatban? Az, hogy ő nagyon vágyott arra, hogy Jézus közelében legyen. Kiáltott hozzá, Jézus megszólítja, és ő erre a megszólításra rögtön válaszol. Rögtön azt olvassuk, hogy felugrik, szinte megfeledkezik mindenről, és oda megy Jézushoz. Nyilván ő csak azért tehette ezt meg, mert Jézus szólította. Jézus ott volt a közelében, és ezért tudta megszólítani, ezért tudott hozzá kiáltani ez a vakember. De kérdés az, hogy hozzá hasonlóan bennünk is megvan-e ez a vágy, hogy hozzá menjünk. Megvan-e ez a vágy, hogy amikor a közelünkben van, akkor felugorjunk, fölkeljünk, és oda menjünk hozzá. Nagyon szeretem azt az igét, ami a Jakab levelében olvasható, közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. De tisztában kell lennünk azzal, hogy csak azért tudunk mi közeledni felé, mert ő már az első lépést megtette. Egy idézetet hadd olvassak, Simon Andrástól, talán van akinek ismerős a neve, ő egy grafikus művész, keresztény grafikus, aki a gondolataival is szolgál, nem csak a rajzaival. Ő ezt írta egy helyen, Isten nem tolakodó. A benned lévő űrt csak úgy tölti be, ha kívánod, és magadba hívod őt. Vágyakozás nélkül nincs élő kapcsolat. Ebben az emberben megvolt a vágyakozás. Kérdés az, hogy bennünk megvan-e a vágyakozás, vagy ülünk és hagyjuk, hogy Jézus elmenjen mellettünk. És ezután hangzik el a kérdés. Jézus kérdése a vak emberhez, mit kívánsz, mit tegyek veled? Ennek az embernek meg kell mondani azt, hogy mit szeretne, hogy Jézus tegyen vele. Mondta azt már Jézusnak, hogy könyörülj rajtam. De meg kell fogalmazni azt, hogy hogyan is tegye ezt Jézus. És most ez a kérdés, ez felénk is hangzik. Isten azt kérdezi, hogy mit szeretnénk, ha ő tenne velünk. Mit kívánsz magaddal kapcsolatban Istentől? Az is fontos, hogy mások számára kérjünk valamit, de most a kérdés az így szól, hogy mit kívánsz, mit tegyek veled? A kérdés ránk vonatkozik. És próbáljunk meg erre a kérdésre válaszolni magunkban. Jézus felteszi ezt a kérdést, mit kívánsz, mit tegyek veled? Amikor a gimnáziumban az egyik hittanórán erről a történetről beszélgettünk, akkor az egyik diák azt mondta, hogy azt kérném, hogy kérhessek még hármat. És ez valóban nagyon szellemes diákos megoldás, de tegyük fel, hogy csak egy dolgot kérhetünk Jézustól. Mi lenne az a dolog, amit most ebben a helyzetben őtőle kérnénk? Nem tudom, hogy kiben milyen válasz fogalmazódik meg erre a kérdésre. Lehet, hogy valaki azt kérné, hogy a munkahelyén egy kicsit jobban becsüljék meg, hogy előléptessék, kicsit nagyobb legyen a fizetése. Lehet, hogy valaki azt kéri, hogy a betegségéből gyógyítsa meg Jézus. Lehet, hogy valaki azt kéri, hogy a zavaros családi helyzetéből találjon valami kiutat. Nem tudom, hogy milyen kérdés, erre a kérdésre milyen válaszok fogalmazódnak meg mindannyiunkban, vagy egyenként bennünk. Mit kívánsz, mit tegyek veled? És elmondjuk a kérést. Elmondjuk Jézus kérdésére a választ. Mit szeretnénk, hogy ő tegyen velünk? elmondjuk, de az sem mindegy, hogy hogyan mondjuk el ezt a kérdést, ezt a választ. A tapasztalat azt mutatja, vagy sokszor magamból kiindulok, akkor a saját tapasztalatom azt mutatja, hogy úgy mondom el a választ erre a kérdésre, úgy mondom el a kérésemet, hogy igazából nem hiszem el, hogy Jézus azt teljesíteni fogja. Elmondom a szavakkal, de legbelül igazából nem hiszem el, hogy Jézus meg tudja tenni azt, amit kérek. Valahogy úgy vagyunk ezzel sokszor, mint a samáriai asszony, akivel Jézus találkozott. Ennek azt mondta Jézus, hogy ha tudnád, hogy kivel beszélsz, akkor te kérnél tőlem vizet, és én adnék neked élő vizet. Mit válaszol erre az asszony? De hát nincsen merő edényed sem, meg a kút is nagyon mély. Hogyan tudnál nekem vizet adni? Valahogy mi is így vagyunk sokszor. Jézus hogyan tudná megoldani a mi nagy problémánkat? Hogyan tudná az Isten megoldani a mi kérdésünket, kérésünket? Elfelejtjük azt, hogy akivel beszélünk, ő a mindenható Úr. Elfelejtjük azt, hogy ő fölötte áll a mi helyzetünknek, fölötte áll a mi bölcsességünknek, fölötte áll a mi kételjeinknek, értelmünknek. Elfelejtjük azt, hogy mindenható Krisztusunk van, és igazából a szívünk legmélyén talán nem bízunk benne eléggé. Elfelejtjük azt, hogy a mi embereknél lehetetlen, az Istennek lehetséges. Várjuk a választ, várjuk a megoldást, és ha nem érkezik, akkor mi magunk próbáljuk megkeresni a megoldást, aztán egy idő után feladjuk, és maradunk abban a helyzetben, amiben voltunk. Ez az ember hittel kér. Onnan tudjuk ezt, hogy Jézus azt válaszolja neki, a te hited megtartott téged. Vagyis amit ez az ember kér, az úgy kéri, hogy tudja, hogy akitől kéri, az tudja teljesíteni ezt a kérést. És elmondja a kérését. És itt érkezünk el talán ennek a történetnek az egyik legfontosabb üzenetéhez. Ugyanis arra a kérdésre, hogy mit kívánsz, mit tegyek veled, ez a vakember azt válaszolja, Uram, hogy lássak. Vagyis mit kér Jézustól ez az ember? Azt, ami a számára a legfontosabb. Azt, ami az ő életének a megoldását jelentheti abban a helyzetben, amiben van. Nem azt kéri, hogy pillanatnyilag segítsen a helyzetén. Nem azt kéri Jézustól, hogy adjon neki fehér botot, amivel majd az emberek, ha közlekedik, látják, hogy ő vak, és jobban segítenek neki. Nem azt kéri, hogy adjon neki egy nagy házat tele szolgákkal, akik majd kiszolgálják, hogy ne kiszolgáltatott ember legyen, hanem kiszolgált ember. Ne kelljen azzal foglalkozni, hogy mit teszik aznap. Nem ezt kéri, hanem ennél sokkal nagyobbat. Azt, hogy lásson, ami nem egy rövid távú, hanem életre szóló megoldása az ő nagy kérdésének. És természetesen, amikor a Bibliában a látásról olvasunk, akkor sokszor, és a legtöbb esetben nem csak a fizikai látásról van szó, hanem elsősorban a lelki látásról. Kérdés az, hogy mi mit kérünk leginkább az Istentől. Mit kérünk, hogy tegyen velünk. És azt gondolom, hogy a válaszunk nekünk sem lehet kevesebb, mint az, hogy a legnagyobb dolgot kérjük. És a legnagyobb dolog, bármit is fogalmaztunk meg az előbb a feltett kérdésre, a legnagyobb dolog, amit kérhetünk, ugyanaz, amit ez a vakember kért. Uram, hogy lássak. Ezt kérhetjük mi is. Ez a legnagyobb, amit kérhetünk. Hogy lássuk magunkat, és lássuk őt. Hogy lássuk, hogy ki az, aki számunkra az egyetlen út, amelyen járhatunk. Lássuk azt, hogy ki az, aki az igazságot hozza el a mi életünkbe, az egyetlen igazságot. Hogy lássuk azt, hogy ki az, aki egyedül az életet jelenti a számunkra. Mi is ezt fogalmazhatjuk meg, ezt a kérést, hogy lássuk őt. Hogy lássuk meg azt, hogy a legnagyobb szükségünk, bármit is gondolunk, a legnagyobb szükségünk arra van, hogy vele nagyon szoros közösségben legyünk. Hogy őt lássuk, és lássuk azt, ami a legfontosabb a számunkra. Mit kívánsz, mit tegyek veled, Uram, hogy lássak? Akkor is, ha nem vagyunk testi értelemben vakok, akkor is, hogyha talán nem vagyunk olyan nyomorúságos helyzetben, mint ez a koldus volt. De nekünk is a legnagyobb szükségünk arra van, hogy lássunk. Hogy lássuk a lényeget, hogy lássuk a legfontosabb dolgot. Hogy lássuk őt magát, és azt, hogy nekünk rá van szükségünk a leginkább. Pünkösdre készülünk, és várjuk az Isten szent lelkét. Kérjük az Isten szent lelkét, hogy ő töltse be a mi életünket, a mi szívünket. És ezért jutott eszembe, hogy azt hiszem, hogy a legjobb helyzetben mi akkor vagyunk, ha mi is olyan koldusok vagyunk, mint ez az ember. Nem anyagi értelemben, hanem lelki értelemben. Amikor Jézus azt mondja a boldog mondásokban, hogy boldogok a lelki szegények, akkor ez alatt azt érte, hogy boldogok azok, akik tudják azt, hogy a lelkük üres Isten nélkül. Koldus szegények Isten nélkül. Ha mi ilyen koldusok vagyunk, akik várjuk az ő lelkét, akkor el fog jönni hozzánk. A legnagyobb szükségünk arra van, hogy lássuk őt, hogy lássuk azt, hogy rá van szükségünk igazán. Ő tudja betölteni minden szükségünket. Elhangzik a kérés, és van itt egy kis szó, ami talán megütheti a fülünket. A vak ezt mondta: Mester, hogy újra lássak, hogy újra lássak. Lehet, hogy vannak közöttünk olyanok, akik már megkapták egyszer ezt a látást Istentől, és aztán valami módon eltávolodtak tőle. Már nem látják az utat, amelyen járniuk kell. Az ő imádságuk is lehet ez: Uram, hogy újra lássak. Hiszem, hogy az ember, ha üdvösséget nyert, akkor nem veszítheti azt el, de el lehet távolodni Istentől. Utána pedig el lehet mondani ezt: Uram, hogy újra lássak. És a befejező mondat pedig ez volt: azonnal újra látott, és követte őt az úton. Követte őt az úton. Utána ment, Jézus után ment ez az ember, megkapta, amire legnagyobb szüksége volt, és utána követte őt az úton. Azt hiszem, hogy ha mi kérésünk teljesül, akkor mi sem fogunk másképp tenni. Követjük őt az úton. Elhangzik ma is, számunkra is a kérdés Istentől: mit kívánsz, mit tegyek veled? És azt hiszem, hogy mi is elmondhatjuk. Jó, hogyha el tudjuk mondani: Uram, hogy lássak. És ahogy majd énekelni is fogjuk, az énekünkben hozzátehetjük imádságként a kérésünkhöz: adjad, hogy lássuk a világosságot, te szent igédet, az egy igazságot, a Krisztus Jézust, örök igazságot és boldogságot. Amen. Imádkozzunk, és ahogy hallottam az előző napokon, a gyakorlat az volt, hogy ima közösségben voltak együtt. Akinek van a szívén imádság, válasz Isten igéjére, megszólítására, bátran mondja el, hogy mindannyian épülni tudjunk, és gazdagodni a közös imádságban. Aztán én imádkozom, és utána együtt elmondjuk az Úrtól tanult imádságot.
Úr Jézus, köszönöm neked azt, hogy ígéd és szent lelked által nyitogatod a mi szemünket, hogy meglássunk téged, hogy meglássuk egymást. Úrunk, annyira vakok vagyunk, annyira nem látunk téged, egymást sem, és annyira szükségünk van a te kegyelmedre, a te bűnbocsátó szeretetedre. Szükségünk van arra, Úrunk, hogy meglássuk a mi bűneinket, hogy fájjon az nekünk, és átadjuk neked. Könyörgünk rajtunk, Úrunk, így, és kérjük, hogy nyisd föl a mi szemünket a te hatalmas, nagy szereteted, irgalmad meglátására. Nyisd föl a szemünket, Úrunk, fele barátaink meglátására, hogy meg tudjuk segíteni egymást, hogy tudjunk együtt, egy szívvel imádkozni. Kérünk, hogy könyörülj meg rajtunk, és hallgass meg a mi imánkat. Amen.
Uram, őrizd meg attól, hogy azok között legyek, akik vissza akarják tartani azokat, akik látni akarnak. Úgy kérlek, hogy adj a szívembe szeretetet, és adj a számba szavakat, amivel oda segíthetem a vágyakozókat te hozzád. Amen.
Köszönöm, hogy is áldalak is megöttem a szíved azért, hogy most is megszólítottam. Köszönöm, hogy feltetted nekünk is nekem is a kérdést. Így cselekedjek vele, és olyan jó, hogy mint gyermek úgy fordulhatok én is, és úgy fordulhatunk az Úrhoz, hogy mondhatjuk azt, ami a szívünkön van, sőt, csak azt érdemes mondani, hiszen téged nem lehet félrevezetni és becsapni, ha más mondanánk, akkor is látok, hogy milyen a szívünkben. Olyan jó, hogy azt is szabad megvallani, hogyha még talán nem ez a legfontosabbnak látó kérésem, hogy téged láthasson. Olyan jó, hogy ki lehet önteni a szívünket előtted, úgy odaszállni, ahogy van. És te akkor tud segíteni nekünk, hogy előtte jutassunk. Így imádkozom Jézusért, hogy nekem is mutasd meg mindazt, ami még elválasztott, ami még sötétség az életemben, és így körülbelül mindannyiunkon, hogy kedelmedben tovább tisztulhassunk, és valóban világíthassunk. Amen.
Urunk, hálát adunk neked azért, hogy te annyi mindennel megajándékozott bennünket. Tényleg életet adtál nekünk, és arra hívsz, hogy ez az élet teljes legyen. Nem csak megteremtesz, hanem újjá akarsz teremteni bennünket. Köszönjük, hogyha ezt már megtetted, és kérünk ott, hogy ne távolodjunk el tőled. Köszönjük azt, hogy elhalmozol olyan sok kincsel, ad, hogy tudjuk ezeket értékelni. És köszönjük, hogy te látod minden kérésünket, nem csak a legnagyobbat, hanem a kisebbeket is, hogy neked gondod van ránk. Hogy te azt mondod, hogy ne félj, azt mondod, hogy ne aggódj, és azt is mondod, hogy te velünk vagy minden napon a világ végezetéig. Ez a legnagyobb ajándék a számunkra, ad, hogy tudjuk ezt értékelni, tudjunk hálát adni neked minden napon. Minden nap így indulni, és minden nap ott így befejezni, hogy a te jelenlétedben töltettük. Amen.
Mi atyánk, vagy a mennyekben, szenteltessék a feladatunkat. Jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, az a földön is. Ami minden napi kenyerünket, az hadd meg nékünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőket. És ne légy minket kísértésbe, de szabadítsd meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Mielőtt énekelnénk, fogadjuk Isten áldását Jézus szavaival. Menj el, a hited megtartott téged. Amen. És befejezésül énekeljük a 225. énekünknek a 4., 5., 6., 7. és 8. versét, tehát a 4. verstől végig. Felséges Isten, te néked könyörgünk.
Felséges Isten, te néked könyörgünk. Thank you.
Thank you.